Tisztelt hallgatók! Önök a Magyar Fülorgége és Fejnyaksebész Orvosok Egyesületének podcast csatornáját hallgatják. Horváth Tamás vagyok, és a mai adásban dr. Tamás T. László győri kollégánkkal fogunk a Fülorgége Gyógyászat 2021-es évfolyam első számában megjelent Gyorsulás és teljesítmény, vesztibuláris kihívások a mindennapokban című cikkel kapcsán beszélgetni. Szervusz, Laci!
Szervusz, Tamás!
Fontos az elején kiemelni, hogy ez egy PhD munka összefoglalása, megkoronázása, úgyhogy erre ne csak egy szimpla cikként tekintsünk, és ezúttal is szeretném kihasználni az alkalmat, hogy gratulálhassak így a PhD-t, hogy szép munka.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
Ami fontosnak gondoltam kiemelni, hogy nagyon találónak érzem a címválasztást, mert ebben számtalan utalás van elrejtve, legalábbis szerintem, sok mindent bele lehet érteni. Egyrészt ugye a mai kor gyorsaságától kezdve nyilván a direkt mozgás érzékelésen túl, akár azt is, hogy az új diagnosztikus eljárások gyorsítják a vesztibuláris problémák felismerését, diagnosztikáját, illetve a kezelését is, aztán a te személyes közreműködésed, ami a hazai vesztibuláris diagnosztikát gyorsítja többek között itt a PhD munkád révén, hát a teljesítmény meg megint csak akár a te saját teljesítményed is, és ha nem titok, akkor megkérdezhetem, hogy te mit értettél itt a cím alatt, miért az a címválasztás?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Tulajdonképpen összefoglaltad teljesen nagyon jó, hogy miért választottam ezt a címet. Talán az utolsót, hogy a saját teljesítményemet beleértem, az annyira nem játszott a címválasztásban, de az igen, hogy ugye a vesztibuláris rendszeren belül minden a gyorsuláson, a teljesítményen múlik, illetve az aszimmetrián. És ez az elméleti síkot vezérelte a kutatásban, ez a gyorsulás, illetve a vesztibuláris okuláris reflexnek a léziói, a létrejött léziói akadályozzák tulajdonképpen ezt a gyorsulást. Ez az egyik. És ennek a vesztibulokulális reflexnek a teljesítménye viszont akkor jó, hogyha nincs lézió, tehát nincsen károsodás. Tehát ez volt az első az alapkutatásokkal kapcsolatban, hogy próbáltam a címet összehangolni a témával. És valóban a teljesítmény pedig az, hogy mindnyájan érezzük, hogy ez egy felgyorsult virág, hogy az otoneurológia mindig rendkívül időigényes. Próbálunk a modern kor kihívásain megfelelően azért objektivizálni, próbáljuk a tüneteket, és itt jöttek szembe olyan új módszerek, amik úgy éreztem, hogy ezt a folyamatot egy picit fel tudják gyorsítani. A videófejimpulzus teszt, akár ez a VEN vizsgálat, ennek a kettőnek a vizsgálati ideje például annyit, egy küszöbb audiogram felvételéhez szükséges idő, hogyha begyakorlott asszisztensnő végzi. Tehát egy picit ez is benne volt a címválasztásban. Igen, tökéletesen összefoglaltad. Köszönöm szépen.
És ha megengeded, akkor még egy személyes kérdést föltennék. Talán diplomatikusan úgy fogalmaznék, az otoneurológia az nem a legnépszerűbb terület a fülorgégészeten belül. Szerintem elsődlegesen azért, mert ez egy rendkívül bonyolult dolog, egy ilyen idegi hálózatokról szól, vagy idegpályákat kell hozzá ismerni. Hogy téged mi az, ami elindított azon az úton, hogy te a szédüléssel, illetve egyensúlyszerű problémákkal foglalkozz?
Megmondom őszintén, de determinált volt a dolog, ugyanis Hohenburger Emil főorvos úr vezette az audiológiai labort, illetve az otoneurológiai labort, amikor én kezdtem a pályámat. A főorvos úr volt az, aki először például első között végzett elektronikus tomográfiás vizsgálatokat Magyarországon. Írt egyébként Pitel professzor úr könyvébe egy fejezetet, írt az ajártalomról, tudományos vonalon is, és nagyon aktív volt, és hát fel kellett vennünk a kesztyűt, és én úgy döntöttem, hogy megpróbálom felvenni, ha itt maradt ránk ez a gyönyörű otoneurológiai labor, a főorvos úrnak az egyik fő munkája volt, hogy ezt felépítette, illetve az audiológiai állomás. Másrészt valamilyen indítatásom lehetett már korábbról is, mert egy vizsgaélményem nagyon megmaradt még az egyetemről, amikor Csanda professzor úrnál vizsgáztam neurológiából, és ugye a professzor úrnak az egyik kiskérdése az volt, hogy kollega mondjon egy tünetet, ami rosszabb, mint a fájdalom. És hát mindenki tudta, hogy azt kell mondani, hogy a szédülés. És ez a vizsgaélmény, ez bennem maradt. Megmondom őszintén, múltkor volt egy ilyen kisebb EPPV-m, és eddig nem tudtam, hogy mi az a szédülés, de most teljesen aláírom ezt, hogy a professzor úrnak igaza volt. Tehát amikor az ember saját magán megtapasztalja, onnantól másképp néz a szédülésre. Na most ez volt az egyik, ami ugye elindított a pályán, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsés csillagzat alatt születtem, mert innentől kezdve valahogy felgyorsultak az események, és úgy vonzottam be magam köré nagyon-nagyon-nagyon kiváló szakembereket. Ez kezdődött azzal, hogy az audiológián, amikor a fülorgiai klinikán voltam, akkor a Szirmai tanárnőnél nagyon sok időt töltöttem az otoneurológiai laborban, és ő valahogy meglátta bennem az otoneurológust. Az egyik ilyen vizitem kapcsán egy olyan 4 kiló súlyú könyvet adott a kezembe, hogy Laci, ezt majd nézd át jövő hétre, de volt körülbelül 80 féle nisztagmus leírva. Nem volt egy olvasmányos darab, de éreztem, hogy hát, hogyha a tanárnő úgy látja, hogy ez van affinitásom, akkor az jó. És ezt követően jött egy audiológiai kongresszus Győrben, és pont akkor jött Büki tanár úr a videó fejimpulzus teszt vizsgálattal. Hát az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekelt engem, az előadás is kiváló volt, és ez egy új módszer volt, és úgy gondoltam, hogy hát, ha egy tudományos téren is lehetne nyitni egy picit, és körülnéztem, és láttam, hogy szabad a pálya, mert ahogy mondtad, nagyon kevés nem embert érdekel ez az otoneurológia. És még egy dolog volt, ahogy ilyenkor lenni szokott, éppen ebben az időszakban volt az, hogy Mike Andrea neurológus doktornő a Pécsi klinikáról a Győri kórházba érkezett. Ugye ő komoly professzor úrnál tanult, és nagyon érdekelte a szédülést. Én már egy kongresszuson találkoztam is vele, és egy előadását hallottam. És hát ott találkoztunk egyszer csak Győrben a sürgősségi osztályon. És innentől már tulajdonképpen adott volt az utam. Uh-huh. A szerencsés csillagzat egy kicsit, úgy érzem.
Hát igen, a szerencse biztos közrejátszik, de azért egy kemény munka is áll a háttérben. Ha megengeded, akkor lassan rátérnénk konkrétan a PhD munkádra, de talán először érdemes lenne egy pár fogalmat tisztázni, mielőtt ezen egy didaktikusan végigmennénk, mert olyan fogalmak kerülnek elő a szövegben, ami egy otoneurológiában jártas szakember számára teljesen evidensek, egyértelműek, ugyanakkor mások számára nem okvetlen. Ilyen például ez az akut vesztibuláris szindróma, amit ugye AVS-sel rövidítünk, vagy a gén maga, meg a gén csökkenés értelemszerűen, illetve a HINTS vizsgálat elemei, hogy miket takarnak ezek a szavak, fogalmak.
Ha megengeded, akkor egy kicsit az élettani résznél kezdeném, a gain-nél. Ugye a gain-nek tulajdonképpen a jelentése az nyerességet jelent, de a vesztibuláris vonatkozásban azt jelenti, hogy a szemmozgás milyen hatékonysággal tudja követni a fejmozgást. A vesztibulokuláris reflex gain-éről beszélünk itt. Ez az a reflex, ami azt biztosítja, hogy gyors fejmozgásoknál egy adott pontot folyamatosan, akár futás közben is tudjunk nézni. Ez egy zseniális reflex egyébként a szervezetben. Na most könnyen belátható, ha balra elkapom a szememet, de jobbra akarok nézni egy pontot, akkor a szememnek pont ugyanolyan szögsebességgel kell mozdulnia, ugyanannyi idő alatt, mint a fejemnek, hogy éles legyen. És tehát el kell osztanunk a szemsebességet a fejsebességgel, és megkapunk egy egyes értéket. Ez a vesztibulokulás reflex génje. Milyen hatékonysággal tudjuk lekövetni a fejmozgást, a szemmozgásra. Az az érdekes, például egy neuronitisben ugye csökken ez a gény, mert lézió van a vesztibulokulás reflexen, de igen ám, de például egy Meniere betegségnek, és pont tegnap ügyeletes voltam, lehívtak egy Meniere-es beteghez, akinek egyébként hihetetlen sztori volt, anizokóriája volt. Tehát mindenki centrálisnak gondolta, csak ugye az anizokória az már gyerekkora óta megvolt. És közben volt egy piszok nagy szédülése, és pont egy oldódási fázisban kaptam el a Meniert, és ilyenkor viszont a gain érték az megnő, az 1,1-re, 1,15-re meg tud nőni, mert izgalom van a labirintban. Tehát a war gain az meg is tud nőni, és csökkenhet is. Általában azért ez nagyon ritka, hogy ilyet elkapunk, de a neuronitisben ugye csökken a gén. Tehát ez egy hatékonyságot jelent. A VOR hatékonyságát fejezzük ki. Na most rögtön a sürgősségivel kapcsolatban folytatnám az akut vesztibuláris szindrómát. A sürgősségi osztályra érkeznek be azért ezek a legsúlyosabb szédülő betegek, akiknek gyakran a mentő hozza őket. Az akut vesztibuláris szindróma csak annyit jelent, ez egy ütőfogalom, 24 órán túl tart a szédülése, nisztagmusa van a betegnek, dől a beteg valamilyen oldalra, és fejmozgási intoleranciája, illetve hányása, hány ingere van. Na most miért jelentős ez az akut vesztibuláris szindróma? Azért, mert ilyenkor, ha lehívna, szerencsére először azért általában neurológus kollégát hívnak le, ez nem baj, de ahogyha lehívnak egy neurológus kollégát egy ilyen beteghez, ugye ki kell zárni a hátsó skálasztrókot. És az eseteknek az 50%-ában ő tanál egy neurológiai kísérőtünetet, egy neurológiai gócjelet. Gégészeknek ajánlanám, deadly disease kifejezés, soha nem felejtsék el, ez egy zseniális angol terminus. Mit keres a neurológus? D betűseket. Dizartriát, diszfágiát, ugye Horner-szindróma, diszfóniát, rekurrens parézis, diplópiát, esetleg kettős látás, dizesztéziát, droppetek. Tehát ő ezt keresi, és 50%-ban megtalálja. De 50%-ban nem talál semmit, pedig lehet, hogy van egy ilyen kis golflabdányi stroke a kis agyban. Néma stroke, pseudoneuronitis. Ugyanúgy néz ki, mint a neuronitis. Egy különbség azonban van, a fejimpulzus teszt, mivel a VOR nem megy át a kis agyon, ezért itt nem patológiás, szemben a neuronitisszel. Ugye itt jön be a képbe a hinc. Mi ez a hinc? Ez a hinc, ez egy új diagnosztikus paradigma, az akut vesztibuláris szindrómáknak a diagnosztikájára, differenciál diagnosztikájára, és a cerebelláris sztrókoknak, ugye a pika területi sztrókoknak, a artéria cerebelli inferior, posterior sztrókoknál egy sima videó, sima fejimpulzus teszttel tudunk különbséget tenni a stroke és a neuronitis között, több mint 90%-os hatékonysága. Azonban az ajkasztrókoknál gond lehet, mert ott ugye a vesztibuláris magot érinti az agytörzsön belül akár a stroke, és ilyenkor a fejimpulzus teszt az patológiás és neuronitiszt utánoz. Itt azonban megfigyelték amerikai szerzők nagy anyagon, hogy ha megvizsgálják a nisztagmusát, centrális nisztagmust keresünk elsősorban a betegnek, hogy van-e tekintési irányú nisztagmusa, tehát jobbra néz jobbra ketyeg, balra néz balra ketyeg, ugye ez a flokkulusz lézió miatt van elsősorban, illetve van-e skew deviációja a betegnek, ez a TS, a testaff skew, tehát hinc, testaff skew, van-e skew deviációja a betegnek, akkor az ajkasztrókot is nagyon jó hatékonysággal ki tudjuk szűrni. És ez a hinc egyébként azt jelenti angolul, hogy tanácsok, tehát ők ezt tanácsolják, hogy ezt a vizsgálatot végezzük el. Aztán pár év múlva még rájöttek, hogyha megnézik, hogy van-e akut, friss keletű halláscsökkenése ezeknek az akut vesztibulári szindrómás betegeknek, akkor az még tudja a szenzitivitást fokozni. Ugye az ajkasztrókosnak is lehet például akut hallás csökkenése, de ugye egy labirintitisznek is. Ez nehéz, ugye ezt most ebbe talán ne is menjünk vele. Szóval ez a hinc és ez a hinc plusz. Na most a jelentőségét még elmondanám. Ugye a protokoll az, hogy egy ilyen AVS-es beteget visznek egyből a CT-be, keressük a sztrókot. Igen ám, de az infarktus, kisebb infarktus esetében csak egy olyan 16-20%-ot tud a CT. 80 alatt meg nem vesz észre. Jó, tegyük, egy diffúziós súlyozott MR-t végezzünk el. Most a COVID dolgban pedig talán nincsen erre, hogy az ilyen betegeket diffúziós súlyozott MR-be tegyük, de ez is csak 80%-ot tud 40-80 ember. És itt van a szemmozgások analízisén alapuló vizsgálat, a HINC, illetve a HINC plusz, ami viszont 90-95% fölötti szenzitivitást tud, gyakorlott kézben azért meg kell, hogy mondjam. Tehát ez a HINC, és így kapcsolódik az AVS-sel.
Azt gondolom, hogy ezek mindenki számára világosak kellenek, hogy legyenek, és már csak ezért érdemes lesz meghallgatni szerintem ezért a magyarázatért, ezért a podcast adást. De azért menjünk tovább, és akkor szerintem menjünk végrészletesen itt a PhD munkádod, illetve annak ugye ilyen extrakciójaként a cikken, aminek részét képezi, ugye, hogy célkitűzések voltak a kutató munkád során, ahol te ezt egy ilyen hármas szintre építetted, ennek volt egy elméleti szintje, egy klinikai szintje és egy orvostörténeti vonatkozása is. Hogyan tudnád ezeket röviden összefoglalni, mik azok a dolgok, amiket eddig nem tudtunk, mik azok a kérdések, és ezekre milyen választ próbáltál adni, hol van ezeknek a jelentősége?
Az elméletivel kezdeném, hogyha megengedett Tamás. És egy picit az élettanra vissza kell menjünk. Ha elképzelünk magunk elé egy audiológiai leletet, ugye vannak az alacsony frekvenciájú halláscsökkenések, magas frekvenciájú, a pántonális halláscsökkenés, de ugyanígy képzeljük el, hogy a vesztibuláris rendszeren belül is vannak alacsony frekvenciájú léziók, például a vesztibulokuláris reflex alacsony frekvenciájú léziói és magas frekvenciájú léziói. Ezt egyébként Halmágyi professzor úr zseniálisan fogalmazta meg egyszer, hogy a cochlea frekvencia analízisben ott kezdődik, ahol a vesztibulunk véget ér. És ez egy egyenestől van szó, ugyanúgy mechanikus hullámmozgást érzékelünk. Na most megfigyeltük, és ez Büki tanár úrnak volt az egyik kutatása, aki először kapta meg Európában egyébként a Halmágyi professzor úrtól a videófejimpulzus tesszemüveget, hogy neuronitis vestibularis után a betegeknek az 50%-ában a VOR magas frekvenciái működése nem tér vissza, ugyanúgy, mint egy, mondjuk egy akut halláscsökkenésben, ahol magas frekvenciái van, és nem tudjuk vissza meggyógyítani. És ezek a betegeknek az egy része viszont krónikusan szédül utána. Na most mitől lehet ez? Ez volt az a kérdés, hogy próbáljunk, hogy miért nem jön vissza, próbáljuk meg visszahozni, stb. Tehát ez volt az egyik ismeretlen terület. A másik, hogy ezzel ellentétben viszont azt is láttuk, és korábbi kutatások voltak, hogy a Menier betegeknél a videófejimpulzus tesztvizsgálat a lézió kimutatására nem nagyon hatékony. Tehát egy brutális Meniernek kell lenni, hogy a V-hit pozitív legyen. Ergo a Menierben a magas frekvenciák nem sérülnek. Viszont a kalorizáció még mindig tök jó vizsgálat ennek a léziónak a kimutatására. Hát a kezdeti esetben nem mindig, de ugye jó vizsgálat. Tehát itt volt egy diszkrepancia. Egyik betegség magas frekvencia, a másik betegség alacsony. Miért van ez? És akkor elkezdtük a vizsgálatokat. Igazából még nem tudtuk, hogy mit akarunk, de azt tudtuk, hogy a két vizsgálati módszert, a kalorikus vizsgálatot és a fejimpulzus tesztet együtt fogjuk alkalmazni. Szerencsétlen sorsú rokonokon, illetve rezidenseken, akiknek egyébként nagyon hálás vagyok mindenkinek. Majd elmondom a metodikai részben, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy hogyan zajlott ez a kutatás. De szóval elkezdtük, tehát ez volt, hogy valami biztos majd kijön belőle. Ugye a klinikai részen pedig ami volt, leírták a HINCT-pluszot, de ez egy dedikált intézetben volt, egy amerikai különböző sztrókosztályokon dolgozták ki, és arra voltunk kíváncsiak, hogy egy ilyen mezei SBO-n ezek a módszerek hogyan működnek, illetve amikor már meg tudtam szerezni a videófejimpulzus szemüveget, akkor gondoltam, hogy a V-hittel is meg fogom nézni őket, nem csak a klinikaival, plusz mellé teszek egy audiológiai vizsgálatot is. Ami elég izgalmas volt, mert az asszisztensnők rögtön közölték, hogy Tamás doktor az első beteg, aki telehányja a audiológiai állomást, akkor mindenki föl fog mondani. Egyébként 125, már most mondom, hogy 125 beteget néztünk meg, és azért ugye általában három napon belül senki nem hányt bele. Tehát nagyon fegyelmezettek. Fél siker, és érezték a betegek, hogy itt valami különleges dolog történik, pedig aztán jó komoly nisztagmussal ültettük őket be. És nagyon hálás vagyok az asszisztensnőknek is tényleg, mert azért nem voltak egyszerűek ezek a vizsgálatok. És akkor most ugornék az orvos történeti részre. Ugye ahogy egyre jobban elmélyül az ember egy ilyen kutatásban, és akkor egyszer csak jönnek szembe ilyen nevek, hogy Hőgyes Endre, Bárány Róbert, akkor a Halmágyi professzor úr, Szent Ágotai János, aki a VORT egyéb módszerekkel igazolta egyébként. És gondoltam, hogy hát picit mélyedjünk akkor bele az otthonár ebbe az orvostörténeti részbe is. És elsősorban azért, mert akkor már jártam nemzetközi kongresszusokra, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy olyan kollégák, akik 40 éve vannak az otonerológiában, nem hallottak Hőgyes Endréről. És mindenki beszél itt a VOR lézióiról, meg az új tesztről, hogy a V-hit, meg stb., és fogalmuk nincsen, hogy ezt Hőgyes Endre írta le. És ez egyik cél ez volt, hogy írjunk egy angol nyelvű cikket Hőgyes Endréről, és igen.
Nyilván itt, hogyha különböző célkitűzések voltak, aminek volt egy elméleti szintje, klinikai szintje, akkor ezekhez azért különböző módszerek is társultak, és ezt is ugyanígy röviden össze tudnád foglalni, hogy ezekhez a különböző szintekhez milyen metódusok, módszerek társultak, vagy társíthatók?
Ugye az alapkutatásnak a metodikája az volt, hogy egészséges alanyokon, ugye együtt alkalmaztuk a fejimpulzus tesztet, illetve a kalorizációt, ez gyakorlatilag úgy zajlott, hogy 60 fokban hátrahajtották az emberkék a fejüket, és mi galádul hideg-vizes ingerlést alkalmaztunk, plusz már előtte rájuk tettük a V-hit szemüveget, és amikor nagyon szédültek, jó nagy nisztagmusuk volt, akkor még gyorsan fejimpulzusokat így ötöt-ötöt jobbra-balra. Még egyszer köszönöm a részvételét. Igen, és akkor egy 20 perc, fél óra múlva megcsináltuk ugyanezt meleg vízzel. tehát hogy az izgalmat is nézzük. Ez volt az első kísérletünk. Aztán utána, most egy picit még inkább belemegyek, ha megengeded az alapkutatás részbe, jött az ötlet, és ez Büki tanár úrnak volt az ötlete, hogy megvannak előzetesen az eredmények arra vonatkozólag, hogy egy neuronitisben, ha regeneráció van, akkor az úgynevezett irreguláris pályáknak a gyógyulásával kezdődik. Mik azok az irreguláris és reguláris pályák? Általában mindennapi körülmények között a vesztibulokuláris reflexet azt a úgynevezett reguláris pályák, lineáris pályák vezetik. Tehát ott nincsenek olyan nagy gyorsulások. A irreguláris pályák viszont az rendkívül nagy ilyen hirtelen fejmozgásokat, gyorsulásokat vezénylik. Tehát mivel bizonyítékok voltak arra, hogy ezek az irreguláris pályákkal kezdődik a regeneráció, ezért mi szerettük volna ezeket vizsgálni ezzel a következő kísérlettel. És akkor elmondok még egy dolgot, mert ez aztán tényleg nagyon izgalmas volt. Ezt intratimpanálisan adtak gentamicint bizonyos betegeknek, ezt a Johns Hopkinsban vizsgálták. Majd videó fejimpulzus teszt vizsgálatot végeztek. Egyrészt úgy, hogy 120 centire nézették a beteget, másrészt 15 centire. És elvégezték konvergenciában, ugye ilyenkor konvergenciában van a fej, a V-hit vizsgálatok. És azt találta, ez normál esetben konvergenciában a V-hit, a gain, ugye ez az a gain, az 1,3. Abból az egyszerű okból kifolyólag, mert balra elfordítom a fejemet, ha közelre nézek, a szememnek nagyobb utat kell megtenni ugyanannyi idő alatt. Érted? És akkor a kisagy föltekeri az erősítést.
Érthető.
És 1,3. És ezt meg tudták szüntetni, ezt a gén növekedést a gentamicinnel. Azt viszont tudtuk a gentamicinről, hogy gyakorlatilag az egyes típusú szőrsejtekkel és az irreguláris pályákkal van kapcsolatban, amik az ampulla közepén vannak. Tehát úgy gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, ők létrehoztak egy gentamicinnel egy vesztibuláris léziót, mi hozzunk létre viszont hidegvízzel egy vesztibuláris léziót, és hogy ezt a vorgén növekedést ugyanúgy meg tudjuk-e szüntetni, vagy megmarad. Ez volt a fő kérdés, mert értelemszerűen, ha megmarad, akkor a kalorizáció érinti az irreguláris pályánkat, ha nem marad meg, akkor viszont nem érinti az irreguláris pályánkat. És tulajdonképpen ez volt az új tudományos információ, amit vártunk ettől a dologtól. Az orvostörténeti, ez volt ugye a metodikája a második kísérletnek. A klinikai kutatásnak pedig a metodikája az volt, hogy hát felvettük a munkáskabátot és lementünk a sürgősségre. Minden egyes betegnél, aki KVS gyanúval érkeztek, egy éven keresztül 125 beteget megnéztük. És rendkívül jó tanulási folyamat volt, rendkívül izgalmas is volt. Most még izgalmasabb a COVID miatt, meg kell, hogy mondjam. De hál' Istennek már ezen a részen túl vagyunk tulajdonképpen a dolgon. És azt csináltuk, hogy megnéztük a hincet, a klinikailag rátettem egy szemüveget, videófejimpulzus szemüveget, és akkor az audiológiai vizsgálatot pedig egy pár napon belül megcsináltuk a betegeknek. És ugye rutinszerűen CT-be küldtük őket, koponya CT-be, mindegyiket, ez volt a protokoll, és akit kiszűrtem én a hinc plusszal, azoknak meg egy diffúziós üvegzat MRI is készült, lehetőleg 10 napon belül. És próbáltuk igazolni, ugye az MRI a gold standard a stroke-ban, és próbáltuk ezt igazolni. Tehát ez volt a metodika. A orvostörténeti kutatás pedig gyakorlatilag irodalom kutatás volt, és hát végigolvastam Hőgye Sendrének a 270 oldalas jegyzőkönyvét 1888-ból. Azt kell mondjam, hogy elképesztő színvonalú kutató volt. Tehát ugye Sherrington kapott Nobel-díjat, azért, mert ő egy reflex utat végigkövetett az agyban, és ezt 1900-as évek elején Nobel-díjat honorálták, de ezt megtette gyakorlatilag Hőgyes 1880-ban Kolozsváron öt medikussal, az állatkísérletei közben, szóval egész döbbenetes élmény volt.
Milyen keveset tudunk például Hőgyes Endréről, tehát ez tényleg ő megérdemelte, hogy így utána menj. Meg hát...
Igen.
igen, minden igen. Tiszteletem a 270 oldalnyi szöveg átnyálazásaira, ami az 1800-as években született, mert nekem is van egy-két régi ilyen fülorgégészet tankönyvem, és olyan a nyelvezete, hogy az embernek azért az komoly erőfeszítés.
Így van. De aztán egy nagyon izgalmas élmény lett a végére, tényleg.
És hát most itt a módszerekből egyértelmű vált tényleg a gain jelentősége, vagy hogy a gain növekedés, csökkenés is. És egyébként ezekkel a módszerekkel, amiket itt bevetettetek az elmélet, illetve a klinikai vizsgálatok során végül is milyen eredményekre jutottatok, amit egyébként ugye a PhD során, meg aztán magában ebben a rövid magyar nyelvű cikk összefoglalóban is ugye vannak az eredmények rész, és aztán abból levont következtetések, ha nem bánod, akkor ezeket egy csomagba együtt lehetne tárgyalni, hogy például az élettani jellegű alapkutatás során milyen eredmények születtek, és abból milyen következtetéseket tudtatok levonni.
Az élettani kutatás során valójában rájöttünk arra, hogy a labirint ingerelhető egy adott időpontban magas, illetve alacsony frekvenciájú ingerléssel. Tulajdonképpen ez volt az egyik hozadéka, és le tudtuk csökkenteni az alacsony frekvenciájú ingerléssel a magas frekvenciájú inger hatékonyságát. Na most az elméleti résznek aztán közben lett egy gyakorlati vonatkozása is, ami lehet, hogy van jelentősége, én látok benne jelentőséget, lehet, hogy nincs. Például ezt a medikusok oktatásában kiválóan fel lehetne használni egy akut vesztibuláris szindrómának a begyakorlására. Ugyanis ezzel a módszerrel te tudsz szimulálni egy neuronitiszt, egy hidegvizes ingerléssel, spontán nisztagmus, közben fejimpulzus teszt, a másik nézi közben a fejimpulzus tesztedet, amit majd a sürgősségén megkap, ahogy végez 2 héten belül, vagy ha meleg vizet öntünk a másik medikus fülébe, akkor pedig ugye lesz egy arrafelé ható nisztagmus. Ott viszont a fejimpulzus teszt viszont nem lesz patológiás, az pedig sztrókot tud szimulálni. Ez egy rendkívül jó gyakorló módszer lenne, nokdácú, plusz a medikusok megtanulhatják, hogy milyen rossz dolog ez a szédülés. Tehát ez se rossz, mert ugye fiatalon nem szédül az ember, nem tudja, hogy most miért kell ott 20 percig kérdezgetni ezt, amit mikor 5 perc alatt is már kint lehetne a rendelőből. Tehát ez ebből a szempontból se lenne szerintem rossz, de hát majd meglátjuk. Tehát az alapkutatásnak talán ez lehet a gyakorlati haszna. A klinikai kutatásnál pedig tulajdonképpen azt tudtuk kimutatni, hogy egyrészt megismételtük, amit az amerikai kollégák is kimutattak, de mi azt találtuk, hogy Magyarországon azért a centrális, legalábbis a Győri Kórházban a centrálisoknak az aránya az több volt, érthető módon több a rizikófaktor, valószínűleg én ezzel magyaráztam. És azt találtuk, hogy a V-hit szemüveg viszont a hatékonyságot tudta növelni. Mégpedig azért, mert ugye mi 3 ívjárat irányában vizsgáltuk meg a VOR lézióját, és kiszűrtünk egy olyan, azt hiszem, 10%-ban inferior neuronitiszeket, amelyek álpozitívok voltak, mert sztrókot utánoztak, ugye, mert mindenki csak a horizontális nézi, és akkor az fejimpulzus teszt nem patológiás. Tehát tudtuk javítani a hatékonyságot. Körülbelül ezek voltak az újdonságok, amik születtek. Én még egy újdonságot gondoltam, hogy hát, ha kijön valami, ugye van ez a belső fül sztrók, bár a neurológusok ezt nem szeretik hallgatni, mert ugye nem magában a koponyai ideg belül van, hogy a belső fület árt, kiesik a belső fül, mind a vesztibuláris, mind a kokláris része, hogy ennek az etiológiájára esetleg rá tudunk-e jönni, hogy illetve valami adalékot kapunk, hogy ez vaszkuláris eredet inkább, vagy virális eredet, de ezzel kapcsolatban nem sok mindent tudtunk kideríteni. Megjegyzem, hogy a Büki tanár úr volt kint a Harvardon, és egy közös kutatást végzett, és most egészen új adatai vannak, nem akarom lelőni a poént, jön majd remélhetőleg előadásra, és ott hallani fogjuk, de ezzel kapcsolatban is vannak nagyon érdekes új adatok.
Hát nagyon szép munka, és megint csak gratulálok. Hát az orvostörténeti rész pedig akkor ezek szerint például Hőgyes Endre életművének így a kiemelése, feldolgozása és publikálása, vagy nagyobb, szélesebb kör elérése gyakorlatilag, talán ezzel lehet ugye összefoglalni, hogy
Igen, igen, pontosan, pontosan, ahogy mondtad. Időközben meg is jelent az a cikkünk az Otology Neurotology-ban. A címet úgy adtuk, hogy Hölgyes Endre a vesztibulokulális reflex elfeledett atya, ez a címe. A Halmágyi professzor úr rengeteget segített benne egyébként, meg kell, hogy mondjam, tehát teljesen szívügyének tekintette ezt a címet, és amire a legbüszkébb vagyok, hogy sikerült beleíratnunk egy ilyen mondatot, hogy a Hölgyes Endrét tekintjük a modern vesztibuláris kutatások megalapítójának, és ezt elfogadták. Úgyhogy a Bárány társaságban is elfogadták ezt az előadást, de hát ezt a Covid megint lefújta, de remélhetőleg, hogy sor kerülhet rá majd.
De szuper, mert ez nemzetközi szinten is viszed a magyar belső főkutatás hírét, úgyhogy tényleg külön gratulálok.
És még igyekszem, köszönöm szépen. De.
És még itt a végén igazából egy ilyen általános kérdés vagy komment, hogy amikor az ember egy kutatómunkát, egy PhD munkát végez, akkor megválaszol remélhetőleg bizonyos kérdéseket, de általában egy kérdés az két másik kérdést is szül, hogy te hogy látod itt a saját kutatómunkád összegzése után, hogy merre lehetne ebben a témában tovább menni, benned milyen további kérdések merültek föl, vagy ha te például, mint munkáltató szeretnél munkát adni jövő kutatóinak, PhD-seinek, akkor így milyen irányokba terelnéd őket?
Hogy olvassák a szakirodalmat, és ha egyszer elkapják a fonalat, akkor jönni fognak azért az ötletek, és teljesen új tudományos információkat tudnak leközölni. Úgyhogy ez a lényeg egy PhD-ban, hogy valamilyen szinten egy újat rakjál rá az addigi tudásbázisra. Tehát az alapkutatás az nagyon szépen megy, a klinikailag, ott a gyakorlati részen ott egy picit megfeneklettünk, vannak lehetőségek egyébként, tehát próbálkoznak a nyugati klinikákon, hogy létrehozni centrumokat, amelyek a szemmozgásokat analizálják. Tehát ahova be lehet küldeni, mint egy telemedicinával, egy profi eszközzel fölvéve a HINC-nek megfelelően például a szemmozgást, és ha te nem értesz annyira hozzá, akkor elküld egy olyan részre, ahol értenek hozzá és megnézik. Ez irányban vannak próbálkozások. Én ezt Győrben egyébként elkezdtem, már össze is hivattuk a sürgősségét, a neurológusokat, a fülorgégészeket, akkor mondták, hogy azt jó, akkor te fogod csinálni az egészet, de még abba is belementem, de aztán lehet, hogy szerencsére jött a Covid, úgyhogy ezt lefújták, de egyébként ez egy nagyon érdekes projekt, ha így összeállnának. És ami még egy fiatal lelkes kollega, hogyha érdeklődő, például esésklinikák. Voltam kint Sydneyben, a Halmágyi professzoroléknál, és tehát van ilyen, hogy esésklinika. Voltam kint a Karolinska intézetben, van ilyen, hogy esésklinika. Tehát nálunk nincs Magyarországon. A jövő kutatóival kapcsolatban neki csak azt tudom üzenni, hogy kíváncsiak legyenek kíváncsiak, az nagyon fontos. A másik K-betűs szó, hogy legyenek kitartóak, az talán még fontosabb.
Igen, igen.
Mindig egyszer fel kell állni, még plusz egyszer kell felállni a padlóról, és váljon, a mindennapjaik részévé váljon a kutatás, a szakcikkolvasás, és hát jó mentorok azok kellenek, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy megadta nekem a jó Isten.
Hát szuper, mert egyébként tényleg, amit elmondtál, az minden kell hozzá. Kitartás, tényleg olyan emberekhez sodorja az élet a kutatni vágyót, akik ebben hatékonyan tudnak neki segíteni, és én azt gondolom, hogy egyébként az a beszélgetés például az otoneurológiában is meghozza remélhetőleg egy jó pár ember kedvét, aki egy kicsit eddig ön szkeptikusan állt hozzá, mert egy jó pár olyan kérdést sikerült szerintem jól elmagyaráznod, ami esetleg olyan kellemes, jótékony homály fette ideig az emberek fejbe ezeket a dolgokat, és kicsit féltek is ezektől a kifejezésektől. Úgyhogy én engedelmeddel akkor ezzel szeretném megköszönni a beszélgetést, és még egyszer gratulálok így a PhD munkádhoz, a hallgatókat pedig meg majd visszavárjuk a következő adásban, és akkor szervusz, szia Laci!
Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Tamás! Köszönöm nektek!